A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Baráth Istvánnal, az Alphavet Agrár és Biotechnológiai Divíziójának növénytáplálási szaktanácsadójával, és az első részben hát beszéltünk mindenről, a globális klímaváltozástól kezdve a szárazságon át a gyümölcstermesztés kihívásaiig, szinte mindenről, és hát az utolsó mondata Istvánnak az volt, és ez volt a végszó, úgy döntöttem, hogy ez lesz a végszó az első rész végén, hogy tulajdonképpen aki profin csinálja és felkészül nem csak a növényből, és nem csak a környezetből, és nem csak az időjárásból, és a termelési viszonyokból, hanem egyébként a piaci viszonyokból is, és tudja, hogy kivel kell versenyeznie, és hogyan, és ha elfogadja a piaci szabályokat, tehát magyarul beáll a sorba a multik mögé, akkor mindenképpen rentábilisan tud termelni jelenleg Magyarországon, ha jól fordítottam, amit mondtál.
Igen, abszolút, és ugye itt a konvencionális termelésről beszéltünk. Nem említettük még azokat a lehetőségeket, amik még extrák lehetnek, mégpedig ha már a klímaváltozásnál járunk, és a globális hőmérséklet emelkedésről, és a kivédési lehetőségekről, akkor nem beszéltünk még az ökológiai termesztésről.
És ebben van egyébként lehetőség? Tehát ugye az ökológiai termesztés azzal együtt, hogy ugye az valahol az embernek a fejében az van, hogy ez jobbat tesz a környezetnek is, meg a földnek is, azzal együtt ez egy kitörési pont?
Gyakorlatilag igen, de nem általános, tehát azért tudni kell mindennek a mértékét, az értékét, az arányait és helyén kezelni.
Milyen növénnyel érdemes.
Az Európai Uniónak és Magyarországnak is nagyon-nagyon fontos, hogy a klímacélokkal összefüggésben az ökológiai termesztési területek növekedjenek. Magyarországon és az Európai Unióban ugye a párizsi klímacsúcson megállapodtak, és kitűzték azt a célt, hogy körülbelül a földterületek 25%-án ökológiai vagy ökológiaihoz közeli termesztési rendszereket valósítanak meg. A világon körülbelül 100 millió hektáron termesztenek. Nevezzük ezt biónak, hogy egyszerűbb legyen a hallgatóknak is. 100 millió.
De az nem mind felel meg annak a biominősítésnek, amit egyébként el kell érni, mert az egészen más, nem?
De ez a biominősítés 100 millió hektáron.
Magyarul, ez soknak tűnik, pedig nem az, mi?
Nem az, mert van ebben extenzív. Ugye a biónak sok útja van. Gyakorlatilag ugye van állattenyésztés, szántóföldi növénytermesztés, zöldségtermesztés, gyümöstermesztés. Ugye ott a nagyon nagy területek, ahol vannak, tehát Ausztrália, ott ugye nyilván az extenzív állattenyésztés, tehát az bio meg extenzív növénytermesztés. De Európában, ahol nem áll rendelkezésre akkora földterület, ott azért intenzívebb ágazatokat kell előnybe részesíteni.
És azt is lehet ökomódon?
Lehet, viszont a kép nagyon színes. Lehet csinálni mindent jól, de nagyon-nagyon mély ismereteket, tudást, illetve tapasztalatot igényel egy sikeres ökotermesztőnek, sok mindent kell ismernie. És egy picit ketté is választanám az időszakokat. 2016 előtt és 2016 utáni szakaszra. 2016 előtt az ökotermesztők főképpen szenvedélyből, meggyőződésből, akaratból.
És ezek inkább kiskert tulajdonosok voltak, nem?
Kiskert tulajdonosok is, de van azért egy-két 50-60-70-80-100 hektáron gazdálkodó biotermesztő is. Tehát ők egy hosszú tanulási folyamat után kezdtek bele a biotermesztésbe. Ők ez alatt az idő alatt, a 8-10, ugye azóta már eltelt 8 év, megtanulták a biotermesztésnek a előnyeit, hátrányait, nyugjait, bajait, eszközeit, és persze a nehézségeit, mert van azért nehézség.
És 16 után?
16 után ugye az EU kitűzte azt, illetve Magyarországgal is nyilván egyetértve, hogy növeljük az ökológiai területek arányát. Ehhez ez nem megy magától, tehát ez nem megy egy szikraképpen meggyőződésbe, hogy valaki én most biotermesztő leszek. Nyilván ehhez valamilyen ösztönző támogatást is rendeltek. Ez a támogatás, ez akkora mértékűnek kell lennie, hogy valaki lemondjon a konvencionális termelésnek a lehetőségéről, és felvállalja azokat a plusz terheket, feladatokat, megoldandó problémákat, amit egy ökobiotermesztés kritériumrendszere támaszt vele szembe.
Ráadásul ez nem olyan egyszerű, ne feled szavad, de hát ugye ahhoz, hogy egy területre azt lehessen mondani, hogy ez egy ökotermesztésre alkalmas terület, ott nem is tudom hány évig nem is szabad vegyszert használni, azt ki kell venni ebből a gazdálkodásból, na de addig nem termel hasznot.
Termel hasznot, csak van egy átállási időszak. Ez az átállási időszak általában 3 év szokott lenni, amikor nem használ olyan anyagokat, amit egyébként a biotermesztési rendszer tilt. gyakorlatilag bionak azt nevezzük, vagy organikus élelmiszernek, amit valami tanúsító szervezet bionak minősít.
Hát igen, ezt próbáltam itt az előbb is jelezni, hogy azért ez egy nagyon kemény dolog, mert én ismerek olyan termesztőt, aki hát gyakorlatilag biokörülmények között termeszt, csak hát nem akarja megfizetni ennek az összes nyűgét. Emiatt viszont a piacon van hátrányban, mert hogy nem tudja stemplikkel igazolni, hogy ez bio.
Igen, nézzük a két oldalát a bionak. Nézzük a bevétel oldalát, nézzük a ráfordítás oldalát, nézzük az eredmény oldalát gyakorlatilag, mert így lehet az egészet összességében értékelni. Egy biotermesztésben nyilván, mivel nagyon sok hozamnövelő anyagnak a használata, tehát nitrogénműtrágyázás, növényvédőszerek meg vannak tiltva, gyakorlatilag használni csak a pozitív listán lévő készítményeket lehet, ezért azokat a terméseredményeket nem lehet elérni, mint a konvencionális termesztésben. Ez egy kisebb volumen, ez áll az egyik oldalon. És hogy a középen van sok munka, amit ugye végezni kell ezzel kapcsolatosan.
Amiért jó lenne megfelelő jövedelmet
kapni. A másik oldalon a mérleg serpenyébe ott van a biotermik minősége, vagy a mennyisége, ami kevesebb, és az ára. Hogyha megnézzük az árát, és ugye az előző példánknál az almánál maradunk, akkor voltak olyan évek, amikor a léalma ára mondjuk nagyon alacsony volt, és az mondjuk 25-30 forint volt kilónként, akkor kétszeres, két és félszeres ára volt mondjuk egy bioléalmának, ami nagy részt ugye exportra megy. Tehát a másik oldalon mindenféleképpen megvan az ellentételés, és a kettőnek a szorzata az már kiadhat egy elégséges eredményt, ja, csak ugye a piac az nagyon fontos kérdés most is, mert mi történik Magyarországon, és mi történik a biotermékek vásárlásával kapcsolatban. Ez a piac, ez egy 130-140 milliárd dolláros piac a világon. Ebből Amerika 55-58 milliárdot, Európa meg 46 milliárdot vásárol, ekkora a piac. Ide kell eladni valahova Európába. Na de hol fogyasztanak bioélelmiszert? Nyilván ott, ahol magasabb az életszínvonal, meg tudják fizetni. Ez Dánia, Svájc, ahol körülbelül 400 eurónyi bioterméket vásárolnak évente fejenként.
És utána csak 400 eurónyi?
400 euró, igen. És Olaszország, Ausztria, gyakorlatilag így néz ki az Németország, az élmezőny, és most egy picit kapaszkodj meg a székedbe, térjünk rá arra, hogy mekkora a magyarországi piac.
Szerintem szemmel nem látható.
Szemmel nem látható. Magyarországon körülbelül 30 millió euró a forgalom, hogyha ezt elosztjuk a 10 millió emberrel, azaz 3 euró, ami az a forgalom, ami mérhető. Nyilván ennél sokkal magasabb. A statisztikát mindig helyre kell tenni, és a helyén kell kezelni, és a számokat
értékelni. Mert abban nem szerepelnek kell. Ezek a kis piacok.
Nem, a kis termelők, kis piacok nagyon sok.
Szomszédtól kapok egy halom zöldséget, az nem szerepel benne.
Igen. Igen, tehát a magyar biotermelők, akik kb. 320 ezer hektáron termelnek, mint egy 5000 termelő ma Magyarországon, azok nagyrészt exportpiacra helyezik el a termékeiket, és akkor Németországba, Olaszországba, és ugye itt nyilván megvan az ára, ha idei árakat mondanék, gyakorlatilag friss árakat, akkor az utolsó időszakban a léalma itt is magas áron volt most az idei évben, de csak azért, mert fagy volt és kevés volt a termés, de a bioléalma, és akkor ez 60-65-70 forint volt, a bioléalma az meg 120-130-140 forint volt az ára, tehát itt az árkülönbség a kettő között.
Na most lehet, hogy nem jó topikot nyitok itt ebben a beszélgetésben, de engem nagyon izgatna, hogy ugye a szabályozói oldalról úgy tűnik, hogy most engednek Európában, és tudom, hogy nem feltétlenül szerencsés behozni ebbe a biokérdésbe a genetikailag módosított élelmiszereket, vagy kultúrákat, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes pont, amikor Európa enged ebből amerikai nyomásra, akármilyen nyomásra, mert hogy aztán persze te vagy a szakember, majd elmondod, hogy mennyire kellett félnünk, de én azt gondolom, hogy ha Európában is, sőt Magyarországon is, meg itt a környező országokban is tömegesen kezdenek genetikailag módosított kultúrákat termelni nagy mennyiségben, az hatással lesz azokra a tiszta területekre, ahonnan most olyan termékek jönnek le, még ha nem is feltétlenül bio, amit most büszkén tudjuk mondani, hogy igen, ez genetikailag nem módosított, és gondolom a biónak azért ez is egy feltétele, hogy nem egy génmódosított.
Ahogy nem
de
lehet.
De hogy ez veszély? Ez most veszély? Komoly veszély erre?
Hosszú távon igen, rövid távon nem. Ugye nyilván megvan az eltökéltség arra, hogy mi GMO-mentesek legyünk. Nyilván ezek jogszabályokba is lehet foglalni.
De egy pici országról beszélünk, tehát igen, hogy itt a szél nagyobbat fúj, átmegy rajtunk a pollen. Tehát hogy én nekem mindig ez a veszély.
Európa és Magyarország is óvatosan kezeli a GMO témát. Az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában nyilván szabadon használják ezt a technológiát. Megvan ennek a mennyiségi hozadéka, mert nyilván sokkal nagyobb termés átlagokat érnek el, nyilván
és sokkal,
olcsóbban tudják előállítani, sokkal olcsóbban tudják adni. A piac az mindig átlagköltségen méri a termékeket, tehát ha Chicagóban az árutőzsdén megméri a kukoricának, a szójának az árát a piac, akkor az átlagköltséghez, a kínálathoz, a kereslethez méri. Én ezt tapasztaltam, voltam kint Chicagóban, láttam, hogy történik. Amire ott eldől valami 3 órakor, nálunk 90, eldőlt a sorsunk gyakorlatilag. Tehát az árakat mindenféleképpen világpiaci árakat meghatározzák. De a GMO-val van egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Nem tudjuk, hogy jó, nem tudjuk, hogy rossz. A bizonytalanság a legeslegfontosabb kérdés, mégpedig az, hogy erről a technológiáról nincs még bebizonyítva az, hogy van-e valami káros hatása. Igazán kevés időt telt el a technológia alkalmazásának kezdete óta, nincsenek fogyasztási, táplálási, táplálkozási tapasztalatok, ezért nehéz leszűrni belőle valóban az igazságot. Vannak részkísérletek, hogy valahol nem okoz semmifajta differenciát, de vannak olyan apró parciális kísérletek, ahol kimutatták, hogy hát azért a sertésekkel letetve néhol némely géneknek a bevitele, az akár bélgyulladást is okozhat, de ezek, mondom, ezek elszigetelt kísérletek.
Na most, de hogy valami felé kifussunk, és az időnk az nagyon fut, ha visszatérünk ide a termesztékhöz. Attól függetlenül, hogy ugye most még ez egy vita, ha jól tudom, még ez nem dőlt el, hogy beengedik-e szabadon, vagy legalább bizonyos génkezelt kultúrákat az Európai Unióban. Itt most szavazáson van ez az Európai Unióban. De akkor talán beszéljünk arról, hogy az a probléma, amivel kezdtünk, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás, és egyre több embert kell jól lakatni a világon. Ez végső soron szerinted, mint szakember szerint, megkerülhetetlenné teszi a génmódosítást?
A génmódosításról ki kell deríteni azt, hogy káros-e vagy nem káros, időszükséges, de nagyon sok eszköz van. Tehát mi használtunk más eszközöket is gyakorlatilag. A kibocsátás
csökkentése. A nemesítés például mennyiben különbözik a kémkezeléstől?
Abban különbözik, hogy nem idegen géneket viszel be, hanem a saját génállományból és azból a spontán mutációkból szelektálsz egyedeket, és azoknak a tulajdonságait viszed szaporításban tovább. Ami a kettő között nagy különbség, ugye nyilván saját gén vagy nem saját gén, gyakorlatilag a másik az kérdőjel, mert igen-e vagy nem igen, gyakorlatilag az idő a nagy különbség, míg mondjuk egy gén módosítással 3-4 év alatt egy új fajtát, egy új gént lehet bevinni, addig a nemesítéssel ugyanezt el lehet érni, ezt az eredményt, de ez mondjuk zöldségeknél mondjuk 4-5 év, egy komolyabb, nagyobb volumenű kultúránál, meg lehet, hogy 10-15 évbe is beletelik.
És tehát nincs itt ennyi időnk a...
Nincs ennyi idő, de rengeteg eszközünk van. Tehát használjunk más eszközöket, kombináljuk az eszközöket, tegyük ezt komplexen, tegyük ezt integráltan, és ezt a hiányosságokat, ezt a defektet, míg kiderül tudományos és kísérleti szinten és a gyakorlatban, hogy van-e ennek a technológiának hátránya, addig csináljuk a magunk dolgát. Másik része, csak egy gondolat még a GMO-hoz, hogyha mindenki GMO-t fog előállítani, mi pedig nem, akkor lehet ez egy piaci előny, hiszen ahogy a bionak van piaca, rész vagy réspiaca, ugyanúgy a non-GM termékeknek is lesz részpiac, amit lehet, hogy magasabb áron, minőségi felárral el lehet adni, és mi kicsi ország vagyunk, tehát meg tudjuk találni, és meg kell találni a réseket. Lehet ez piaci előny is, nem csak hátrány.
Jó, hát ez most is piaci előny, hogy Magyarország azt tudja mondani, hogy nálunk a kukorica az GMO-mentes, mert hogy most jelen pillanatban nem lehet GMO-s növényeket termelni. De nekem mindig ez a kérdésem, és most már kifutunk az időből, és a kérdéseimnek nincs vége, és mi nem futunk is, ahova, nem baj. Szóval, hogy az lehet, hogy ez lehetne egy piaci rés, de ki fogja azt elhinni, hogyha a 93 ezer négyzetméter körbe van ültetve GMO-s kukoricával, hogy ami innen megy ki, az nem az.
Hát nyilván itt nagyon fontos a környező országoknak és a részvétele ebben a programban, ebben a, ebben a gondolatban, hogy non-GM-eket termesszünk, mert a környező országok sem termesztik, akkor nyilván ez nem vetődik fel, ez a probléma.
Hát bízunk benne, hogy akkor Magyarország lehet egy ilyen sziget, és egyébként a termelők is, meg a mezőgazdasági vállalkozások is felfedezik ezt, és talán ez sikerre alkalmazzák. Nagyon kevés időnk van, viszont eszembe jutott, hogy hát a vízről nem beszéltünk, azzal kezdtük, hogy milyen vízhiányos a világ mostanában, és persze van, amikor nagyon sok a víz, de azért inkább, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, nincs. Kérdés, hogy jelen pillanatban ezt a tápanyag megtartó képességét a talajnak, a víz megtartó képességét a talajnak, egyáltalán a víz hozzáadását a talajhoz, ezt meg lehet úgy oldani, vannak rá technológiák, és gyakorlatilag kitermelhető áru technológiák, mert ez a fontos, hogy utána a nap végén a piacon vissza lehessen hozni ennek a költségeit, amivel versenyt lehet futni ezzel a hihetetlen melegedéssel és szélsőséges időjárással?
Gyakorlatilag a víz egy borzasztó fontos eleme a létnek. Az öntözés, a vízmegtartás, a vízgazdálkodás az egy kritikus elem lesz ebben a 30-40-50 száz éves időszakban. Ugye ezelőtt a folyószabályozások előtt ez megoldotta a természet, hiszen mindenhová kiöntött, mindenhol magas volt a talajvíz, igen ám csak ugye elöntött nagyon sok területet, a folyószabályozások után ez a víznek a jelenléte megszűnt. Éppen ezért az a vízhozam viszont nagyjából lejön a két nagy folyónkon a
Dunántiszán,
ki is megy az országból, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a vizeket itt tartsuk. Azokat egyébként, azokat a tározókat, kanálisokat, öntözőárkokat, amik vannak, azokat, amikor nagy mennyiségben jön a víz, azokat föl tudjuk tölteni. Ha föltöltjük ezeket, akkor magasabban lesz a talajvíz, illetve a környéken tudunk öntözni is.
Sőt, van még egy kis apróság, és szerintem ezt sem árt megemlíteni, csak így bele az éterbe, hogy hát ha ezen is gondolkodik majd valaki, hogy akkor a légköri asszály, a légkör szárassága sem lesz olyan durva, hiszen párolognak ezek a víztározók, itt vízfelületek alakulnak ki, körülötte zöldebb lesz a növényzet, és a pára miatt ez azért sokat számít.
És természetes dolog, hogyha a víz kipárolog, a víz le is jön, tehát ugye nagyobb esély van rá, hogy a helyszínen több csapadék fog hullni, nyilván ez széljárástól, hőmérséklettől, nagyon sok mindentől függ. Nagyon-nagyon fontos az öntözés, ugye Magyarországon nem nagy területen öntözünk gyakorlatilag. A terület mintegy 2,5%-án, ez a Nyugat-Európa, Dél-Európa 8% az Egyesült Államokban, el kellene érnünk ezt a határt mindenféleképpen, hiszen eredményesen nagy volument nem tudunk csak öntözésen Magyarország, hál' Istennek jelen pillanatban édesvizekből, vízkészletből nem áll rosszul. Ezt mindenféleképpen ki kell használnunk. A prognózisok egyébként azt mondják, hogy rövid távon az összmennyiség nem fog megváltozni érdemben, tehát 5-10%-os ingadozás lehet. Maga a víz eloszlása fog változni, és gyakorlatilag csináltak egy kockázati térképet, 1600 régióra vetítették le, és ebben a régióban azt hiszem, hogy Pest megye az olyan 600. kockázati helyen van, Szabolcs-Szatmár olyan 800. és körülbelül itt a Békés, Bács-Kiskun megye is, tehát ezeken a helyeken nagyon-nagyon fontos lesz egyébként mindenhol az öntözés. Egyébként vannak erre támogatási formulák, az öntözött terület egyébként az utolsó 2-3-4 évben növekedett, és ez nagyon hasznos dolog. De nem csak a víz kijuttatása, megtartása, hanem a talajban való megtartása is nagyon fontos. Tehát a talajokat olyan kultúrállapotba hozzuk, hogy jó víz, levegő, hőgazdálkodású, akkor nyilván a víz is megmarad a talajba jobban.
És egyébként ezekkel a technológiákkal rendelkeznek a magyarországi termelők? Tehát, hogy a gazdáknak ez a fejében van, hogy ez a technológia elérhető és megoldható?
Fejében is van, tapasztalat is van, és támogatás is van rá. Többek között ebbe a támogatási programokba gyakorlatilag. Tehát vannak olyan nagyok. A lényeg az az, hogy a talajban ugye a humusz az egyik legfontosabb kolloid. A humusz tartja meg a tápanyagot és a vizet. Minden olyan dolog, ami növeli a humusz tartalmat, az növeli a víz megkötő képességet is. Tehát ha valamilyen nagy, magas humusz tartalmú anyagot juttatunk itt talajjavításként, az mindenféleképpen a vízmegtartó képességet növeli. Hogyha takarónövényeket alkalmazunk, akkor nem tud kipárologni. Ha minimális művelést végzünk, nem a régi szántásos, forgatásos talajművelést, hanem minimum tillage-el, minimum talajműveléssel végzünk, és nem forgatjuk ki a talajból a vizet, és nem párolog el, akkor már azzal is teszünk. Vannak olyan anyagaink, amit kijuttatunk a talajra, és ezek természetes anyagok, és a vizet leengedik a talajba, a talajból jövő párát megkötik, és a növények gyökérzónájába biztosítanak egy megfelelő víztartalmat, egy megfelelő klímát. Ha ezt biztosítják, akkor magasabb lesz a talajélet. Ha nagyobb a talajélet, akkor jobban él a talaj, jobban köti meg a vizet. Van olyan baktériumkészítmény, amit kijuttatunk, bejuttatunk a talajba, a gyökérzónához, önmaga anyagcsere folyamataiban poliszaharidokat képez, amelyik vízmegkötő képességűek. Megint ott van a víz a gyökér környékén.
De hát ahogy hallgatlak, akkor itt nincs semmi probléma.
Van probléma.
Mert ugye ez megoldható. Tehát, hogy ha valaki erre felkészül, akkor ezt meg tudja oldani. Azt mondtad, hogy támogatás is van, akkor igazából itt forrás problémák se lehetnek. Vagy azért ez nem ilyen egyszerű?
Nem ilyen egyszerű. Én azt gondolom, hogy mindegyik eszközt a víz esetében is, egyébként sok más esetben is, mindegyik eszközbe kell vetni, és integráltan is komplexen. Csináljuk meg a tározóinkat, töltsük fel vízzel.
Na jó, de ezt mondjuk egy gazda, még ha mondjuk azt, hogy nagy gazda, tehát hatalmas területen gazdálkodik, viszonylagosan nagy pénzek fölött diszponál, ez akkor is egy elképesztő költség. Tehát még csinálni egy nagy víztározót.
Ez állami feladat, ez nem a gazdák
feladata. Na de hogy kinek a földjéhez közel legyen a víztározó, tehát hát, és innentől igen. Kezdve aztán elkezdődik.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, de viszont ha visszablépünk egyet, akkor az 50-60-as években létesült nagyon sok kanál és öntözőrendszer. Első pontként elég, ha ezeket használjuk, ez is már egy óriási lépés gyakorlatilag, és akkor kiépítjük az öntözőrendszerénket, öntözünk, javítjuk a talajainkat, takarjuk a talajainkat, minimum talajművelést végzünk, használjuk az 1-2-3 készítményt, ami a vízmegtartás segít, és ezek összességében adnak egy olyan megoldást, ami egy sokkal biztosabb termés átlagot hoz. Az, hogy mennyi lesz, az nehéz megmondani, mert vannak pesszimista, optimista és realista prognózisok, mennyivel csökkenne egyébként a jelen körülmények között a termés átlag 2050 környékére, de hát azért vagyunk, azért dolgozunk, hogy ez minél kevesebb veszteség legyen, visszaesés legyen, illetve még ne csak visszaesés, hanem fejlődés is lehessen. Nyilván ez nagyon sok tényezős egyenlet, és a végén fog eldőlni, hogy ezek a alkotó elemek, ezek mit hoznak a végén. Minden esetre ugye amit 160 évig csináltunk, vagy tettünk a földünkkel, amennyire kizsaroltuk, én azt gondolom, hogy ráébresztettek minket a problémára, értjük a problémát, megvannak az eszközök ennek a problémának a megoldására, és ha nem is 160 év alatt, de a következő pár generáció alatt egy új egyensúlyi állapot megteremtődik, csak ezeket az eszközöket, amik rendelkezésre állnak, ezeket használnunk kell, és nyilván a tudománynak, az egyetemeknek, a kutatásnak pedig azt kell szolgálnia, hogy ezeket a problémákat meg tudjuk oldani, a gazdák pedig legyenek innovatívak, a támogatási környezet, a jogi környezet pedig olyan legyen, hogy ezeket az eszközöket együttesen lehessen használni.
Na jó, hát a feladat az megvan, ezt már csak meg kell oldani. Hát az időnk az teljesen elfogyott, úgyhogy azt hiszem, hogy itt rekesztjük be most ezt a beszélgetést. Barát Istvánnal, az Alphavet Agrár és Biotechnológiai Divízió növénytáplálási szaktanácsadójának köszönöm, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is, azt hiszem, hogy erről naphosszat lehet beszélgetni erről
igen,
a témáról.
Én nagyon szépen köszönöm a meghívásotokat és örömmel.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.